Tér, idő, a tudomány világa.
Sugárzó energia, negyedik rész, atomenergia és társadalom. Gimes Júlia műsora. Köszöntöm hallgatóinkat! Sorozatunk negyedik részében arról beszélgetünk, hogy a fukushimai katasztrófa megváltoztatja-e, megváltoztathatja-e az atomenergia jövőjét. Vendégeim Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, és Perger András, az Energia Klub projektvezetője. Arra kérem önöket, hogy először hallgassuk meg Orosz Márta berlini tudósítását.
Már tavaly szeptemberben is mintegy 100 000 tiltakoztak Berlin utcáin az atomenergia ellen. A Japánban történtek pedig a demonstrálók oldalát erősítik, így a politika is kénytelen ezúttal konkrét lépéseket tenni. Míg tavaly ősszel arról beszéltek, hogy előreláthatóan 2036-ra megvalósul majd az atomenergiáról alternatív forrásokra való átállás, most már 2020-ra, sőt az egyre népszerűbb zöldek 2017-re tennék az atomenergiáról való leszakadást. Németországban összesen 17 erőmű van, ezek közül a legrégibb 7 a fukushimai történtek óta átmenetileg nem üzemel, mivel a kormány vizsgálatot készít ezek biztonságáról.
Hochentwickelten Land wie Japan, das scheinbar Unmögliche möglich, das absolut unwahrscheinliche Realität wurde, dann verändert
das. A felfoghatatlan történések Japánban arra tanítanak minket, hogy ami tudományos mércével eddig lehetetlennek tűnt, mégis megtörténhet, mondta Merkel a parlamentben. Ha egy olyan fejlett országban, mint Japán, a látszólag lehetetlen mégis lehetővé, a valószínűtlen valóra válik, akkor mi is egy új helyzettel állunk szemben. Az eddig határozottan az erőművek további működtetéséért kiálló kormánykoalíció most mintha mégiscsak más belátásra térne a fukushimai képek láttán. Csak hogy miután a kormány leállította a 7 legöregebb reaktort, az energiaszolgáltatók bejelentették, hogy leállítják azt az évi 300 millió eurós összeget, mely a megújuló energiaforrásokat finanszírozza. Emellett pedig a kormánypárton belül sokan figyelmeztetnek arra, hogy az erőművek elhamarkodott leállítása Németország versenyképességét is negatívan befolyásolná. Az ARD német közszolgálati televízió nyilvánosságra hozott egy a környezetvédelmi minisztériumból kiszivárgott dokumentumot. Ennek értelmében a kormány állítólag arra készül, hogy hamarosan teljes mértékben megválik az atomenergiától. A mindeddig titkos dokumentumból kiderül, mindenik erőműnek vannak hiányosságai, és rendelkeznek olyan rizikófaktorokkal, melyekről eddig a nyilvánosság előtt nem volt szó. A Neckar-Westheimban található reaktor például olyan területen épült, ahol földrengés veszély áll fenn, az Északi-tenger közelében levő másik két reaktor pedig az esetleges cunámik miatt nem biztonságos. Ezen kívül az erőművek nagy részét semmi sem tudja hatékonyan megvédeni egy lezuhanó repülőgép következményeitől vagy terroristák merényleteitől. Összességében tehát mind a 17 erőművet tovább kellene fejleszteni, ami azonban az üzemeltető vállalatoknak több milliárd euróba kerülne, ekkora kiadásokkal pedig a reaktorok már nem lennének jövedelmezőek.
Kezdjük talán azzal, hogy mennyire reális, hogy 2017-re eltüntetni a működő atomerőműveket Németországból.
Őszintén szólva, a borzongás fut végig a hátamon, amikor arról hallok, hogy politikusok írnak tanulmányt atomenergiáról.
Aszódi Attila.
Nyilvánvalóan befolyásolta Németországban az események folyását a japán katasztrófa, de azért azt is látni kell, hogy Németországban azért került ennyire a középpontba ez a japán eseménysor, mert hogy választások voltak nem sokkal már március 11-e után tartományi választások, és ugye Németországban rendkívül jó politikai hívószó az atomenergia, illetve az atomenergia ellenesség.
Az eredeti az atomenergiából való kiszállásra vonatkozó törvény, amit 2000-es évek elején hoztak.
Perger András.
Németországban az is a 2020-as évek elejét célozta meg, hogy kiválthatóak legyenek a német reaktorok. Ehhez képest ez a 2017-es időpont tényleg egy kicsit korainak látszik. Összességében szerintem inkább azt lehetne várni, ami egyébként körvonalazódik, hogy egy elég kemény tesztnek fogják alávetni a német reaktorokat. Ha egyes szempontoknak az erőművek nem tudnak megfelelni, akkor azokat az erőműveket esetleg be kell zárni, tehát a további üzemelésnek lesz egy kritériuma, de azt, hogy 2017-ig azzal kéne számolni, vagy akár 2020-ig, hogy Németországban az összes atomerőmű leáll. Most ha ez veszély, akkor az a veszély nem fenyeget.
Hát több mint 20%-a a villanynak Németországban az atomerőművekből jön. Én úgy gondolom, hogy nincsen realitása ennek a nagyon gyors leállításnak.
Most van egy ilyen politikai alkudozás a kormányzat és az erőművek között. A kormányzat ugye leállította a hét legöregebb reaktort. Ez mindjárt egyfajta tesztje ugye a német energetika rendszernek, hogy akkor most ez mit bír, hogy bír, milyen költségekkel jár ez, stb. Mi valósítható, meg mi nem. És ahogy tavaly őszig tartó folyamatban egy hosszú politikai alkudozás eredményeképpen a korábbi atomenergiából való kiszállásról szóló törvényt ugye megsemmisítették, és az erőművek további üzemelését engedélyezték. Ott is voltak mindenféle alkuk, ahogy elhangzott a tudósításban, ugye elég sok pénzt kell fizetni az erőműveknek, hogy olyan alapban, amivel a megújuló energiaforrásokat lehet fejleszteni. Előfordulhat, hogy lesz most is valami hasonló alkalom.
Annyit hagytelek hozzá, hogy ugye ez a leállítás a hét blokkra vonatkozóan, ez 3 hónapos moratóriumi időszakra vonatkozik, de hogyha az alaperőműveiket kiveszik a rendszerből, akkor a német villamosenergia rendszer instabil helyzetbe kerülhet, és adott esetben egy hálózati üzemzavar során leránthatják akár az egész európai villamosenergia rendszert.
A megújuló energiaforrások technológiája hatékonyságában nem tart még ott, hogy ennek bármiféle realitása legyen?
Németország ma a legnagyobb szélenergia alkalmazó a világon. Fotovoltaikus területen is nagyon nagy fejlesztéseket hajtottak végre. Ezeknek a technológiáknak az a nagyon komoly problémája a villamosenergia rendszer szempontjából, hogy ingadozóak a termelők, és mivel nem illeszkedik a termelés a fogyasztáshoz, ezért valamilyen villamosenergia tárolás, vagy valamilyen más kompenzációt kell alkalmazni. Na most a német energiaszolgáltatók nagyon régóta mondják, hogy a villamosenergia rendszerüknek a destabilizálásához vezet az a fejlődés, ami megfigyelhető, és azért mondom én azt, hogy ha az alaperőművek, az atomerőművek leállítása mellett nem történik valamilyen komoly technológiai fejlesztés, akkor ez a villamosenergia rendszer tönkremeneteléhez vezethet. Németország nagyon erősen dolgozik azon, hogy a vízenergiára még jobban alapozzon, mert a vízenergia használata a villamosenergia termelésben tudja kompenzálni a szélnek és a napnak az ingadozását. Hogy ezek a programok mennyire tudnak időben befutni, ez nagyban befolyásolja azt, hogy ténylegesen a német villamosenergia rendszer hogyan tud tovább fejlődni.
Volt ennek a tudósításnak még egy érdekes pontja, nevezetesen, hogy egy előkerült titkos tanulmány azt mondja, hogy ott tulajdonképpen sok atomerőmű valamilyen veszélyben van, és ezért ez a rendszer abszolút nem biztonságos.
Ezért mondtam azt, hogy borsozik a hátam, amikor a politikusok írnak szakmai tanulmányokat. Az, hogy egy atomerőmű földrengés veszélyes helyen van, ez így önmagában nem jelent semmit. A mai nemzetközi szabályozás és a magyar szabályozás is kimondja, hogy a telephely környezetében külső és belső veszélyeket fel kell sorolni, ezeket mérlegelni kell, és a hihető eseményekre méretezni kell az atomerőművet. Tehát önmagában...
De gondolom, hogy ön is hallja az ellenérvet, hogy itt van a fukushimai atomerőmű, nyilván az is méretezve volt földrengésre, és mégis történt, ami történt.
Hát igen, nagyon jó, hogy ezt feltetszik hozni. Hát a helyzet az, hogy történt egy földrengés, ennek a földrengésnek az erőhatása 10%-kal meghaladta a méretezési értékeket, és az ég adta világon semmi nem történt a földrengés következtében. A problémát Fukushimában a szökőár okozta, 3-szor akkora szökőár hullám érte el a keleti partvidéket, mint amire számítottak. 100 darab olyan létesítményt, épületet, magaslatot mosott el a szökőár, ahova azért mentek el az emberek a riasztást követően, hogy túléljék a szökőárat. Tehát Japánt egy olyan hihetetlen méretű természeti katasztrófa érte, amire egyáltalán nem készült fel, mert nem készülhetett fel rá. Itt meghalt 27 ezer ember, ennek a zöme egyszerűen azért, mert a védelmi rendszereik is tönkrementek, mert annyira nagy volt ez a szökőár. Ebbe a borzasztó esemény sorba került bele az atomerőmű.
De hát akkor ez azt jelzi, hogy bármikor, bárhol történhetnek természeti katasztrófák, amelyeket esetleg a tervezések nem vesznek figyelembe.
A 27 ezer halott között nincsen olyan ember, aki az atomerőmű balesete következtében vesztette volna életét. Tehát ilyen értelemben, ha belegondolunk, ezt a súlyos baleseted, bár borzasztó a tragédia, és nagyon nehéz műszaki helyzet van a fukushimai egyes telephelyen, de ezt a szörnyű eseménysort az atomerőmű tulajdonképpen ebből a szempontból jól menedzselte le. Nem halt meg senki a lakosság körében az atomerőmű balesete következtében, míg az iskolák, az evakuációs helyek, az utak, a vasutak tönkremenetele következtében nagyon sokan meghaltak.
De a megnövekedett sugárzás következtében ki tudja, hogy hány ember és mikor kap valamilyen daganatos betegséget.
A japán eseménysor és a 86-os csernobili eseménysor között éppen az az alapvető különbség, hogy a japánok a lakosság védelmét rendkívül jól megoldották, időben kitelepítették a lakosságot, folyamatosan mértek, a dolgozóknál is folyamatosan mindenkit mérnek, beavatkoznak annak érdekében, hogy a dózisok a korlátok fölé ne menjenek be. Tehát, hogyha úgy mennek tovább az események, mint ahogy eddig az elmúlt egy hónapban történtek, akkor minden esély megvan arra, hogy még a daganatos megbetegedések számában se jelentkezzen semmiféle változás a fukushimai események következtében.
Nem tudom, hogy Perger András is ilyen nyugodt-e.
Az, hogy mégis bekövetkezett egy olyan baleset, egy atomerőművel, amivel senki nem számolt, és ez most majdnem mindegy, hogy földlengés vagy cunami okozta, ez önmagában azért elég aggasztó. Tehát ha azt vizsgáljuk, hogy az atomerőművek kb. 60 éve üzemelnek, és gyakorlatilag 3 igen súlyos baleset tört, amiből 2 végül is a legsúlyosabb kategóriába sorolhatik immár, ez egy kicsit azért így mégis csak aggasztó. Az a szerencsés helyzet azért előállt, ami tulajdonképpen részben okozta is a balesetet, hogy az óceán mellett van az atomerőmű, és a kibocsátások jelentős része szerencsére nem a szárazföld, hanem az óceán, ami a lakosság szempontjából mindenképpen szerencsés.
Berger András.
De olvastam ezért olyan véleményeket, hogy vitatták azt, hogy csak 30 kilométerig van kitelepítés, van, és 20 kilométerig van kötelező kitelepítés. Végül is később be is igazodott, hogy egy-két helyen a 30 kilométeres zónán túl találtak olyan helyeket, ahol volt egy jelentős mértékű kihullás, ami például már nagyjából egy osztályban volt, mondjuk például egy csernobili kihullással. Tehát indokolt lett volna esetleg egyes településeken a korábbi kitelepítés. Erre most már sor került. Azzal együtt, hogy az elismerés mindenképp jár a japán kormány, azok a körülmények, amik ott voltak. Ezt ugye nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet egy akkora földrengés után 100 000 ember kitelepíteni. Tehát mindenképpen a japánok javára kell írni, hogy ez időben és rendben megtörtént.
Vajon a fukushimai baleset tényleg olyan-e, amivel senki nem számolt?
Aszódi Attila.
Ugye ezt mondta Perger úr. Az a helyzet, hogy én ezt másképp gondolom. Ez egy úgynevezett tervezési alapon túli baleset, de nem igaz rá, hogy nem számolt vele senki. A mai magyar szabályozás és a nemzetközi szabályozás előírja az atomerőművek üzemeltetőinek, hogy a tervezési alapon túli kis valószínűségű, de rendkívül súlyos környezeti hatásokkal járó eseményeket elemezzék, és hogyha lehet, alkalmazzanak olyan intézkedéseket, rendszereket, amelyek használatával a következmények csökkenthetőek. Az, hogy ők tudtak táplálni tengervizet. Az nem véletlen, az nem rögtönzés volt, hanem ezt ők a 90-es években, amikor ezeket a súlyos baleseti számításokat elvégezték, akkor egy olyan intézkedést hoztak, hogy ha minden biztonsági rendszerünk csődöt mondott, és az egész világ a feje tetejére állt, akkor még mindig ott van a tengervíz, amit be tudunk táplálni, hogy a reaktorokat hűtsük. Ugyanígy a lefúvatás, ami sajnos félre sikerült, a lefúvatás vezetett a hidrogénrobbanásokhoz, amit még nem nagyon értünk, hogy miért történtek a hidrogénrobbanások, de mindesetre az, hogy le kell fúvatni ilyen esetben, ez szintén benne volt a súlyos balesetkezelési tervekben. Tehát az atomerőművek rendelkeznek úgynevezett súlyos balesetkezelési intézkedésekkel, ehhez hozzátartozik még a lakosság kitelepítésének a terve.
Berger András.
Én annyit tennék hozzá, hogy akármit is tervez a német kormány, vagy bármilyen kormány, hálás volnék nekik, hogyha először tényleg megvárnák azt, hogy amikor már lesz idő arra, hogy kiderítsék, hogy pontosan mi okozta ezt a balesetet. Tényleg mindenre fel voltak-e készülve a szakemberek ott az erőműben, időben reagáltak-e, késlekedtek, nem késlekedtek. Hozzájárult esetleg, hogy itt 35-40 éves rendszerekről van, szóval ezt nem tudjuk. Tehát addig, amíg ezeket a dolgokat nem tudjuk, hogy pontosan milyen tesztet akarnak az európai erőműveken végrehajtani, ki mit gondol, hogy miben kéne fejleszteni a világ atomerőműveinek a biztonságát. Én nem érzem azt, hogy ezt most meg lehetne mondani. Jó lenne, hogyha egy végleges alapos elemzést lehetne látni, ez nyilván hát legalább fél év. Azt egyébként ez az atomerőmű baleset egészségileg mit okozott, azt nem csak utólag lehet vizsgálni, és reméljük, hogy a 10-20-30 év múlva elkészülő elemzések azt fogják kimutatni, hogy nem volt számottevő hatása.
Hallgassuk meg Nemes Gábort Moszkvából.
Bármilyen furcsa, de abban az országban, ahol egyszer már felrobbant egy atomerőmű, nincs komoly atomenergia ellenes mozgalom. Ha mégis valami társadalmi morgás lehet hallani ezzel kapcsolatban, akkor inkább amiatt, hogy miért nem kapják meg a csernobili veteránok a nekik törvény által biztosított kedvezményes lakást, nyugdíjat, egészségügyi ellátást. De maga az atomenergia, hogy szabad-e, érdemes-e fejleszteni vagy sem, nem téma. Vagy legalábbis mostanáig a japán eseményekig nem volt téma. Az oroszok valahogy ebben fatalisták, nem félnek igazán. Pedig ha valahol, akkor Oroszországban biztosan érvényes Murphy törvénye, hogy ami elromolhat, az egyszer tényleg el is romlik. És itt volt a Csernobilin kívül, még a szovjet időkben több más hasonlóan veszélyes atomkatasztrófa is. Amelyeket persze elhallgattak, amelyekről csak utólag szerezhettek az emberek tudomást. Akárhogy is, ma Oroszországban 10 atomerőmű működik, és további ambíciózus atomerőmű építési programot jelentettek be. És ezt a programot a fukushimai események után sem akarják módosítani. Sőt, még egy úszó hajóra szerelt erőművet is építenek az északi jeges-tengermenti települések ellátására. Ami feltűnő, hogy az orosz atomerőművek nem a hatalmas ország lakatlan területein létesülnek, hanem szinte mindig az ipari és ezzel lakossági központokban. Például közvetlenül Szentpétervár mellett, ahol egy jelentős reaktorbővítés folyik. Azért a kormányzat is tudja, hogy ez a kegyelmi állapot, ez a vak bizalom és beletörődés még Oroszországban sem tarthat örökké. És a hatóságok igyekeznek elébe menni a várható társadalmi mozgalmaknak. Kirijenko, a Rosszatom vezetője a tervezett reaktorépítési programhoz most egy tájékoztatási, vagy inkább propaganda programot is kapcsol. Igyekeznek az atomerőművek ellenőrzésébe bevonni a társadalom képviselőit. Minden városban, ahol erőmű van, tájékoztatási központokat hoztak létre, és sugárzásmérőket szereltek fel, amelyeket állandóan nézni lehet, még az interneten, a honlapokon is.
Hát nem tudom, mit szólnak ehhez, engem egy kicsit meglepett, hogy az oroszok ilyen békések.
Hát véletlenül ott is a közvélemény tisztában van azzal, hogy szükség van az energiára.
Egyszerűen Oroszországban nem szokás ilyenek ellen tüntetni, és sőt, gyakorlatilag semmi nem szokás tüntetni, mi ma is ugye előfordulnak olyanok, hogy ha mégis valaki kimegy az utcára, akkor hamar ugye szétverik a tüntetést, vagy meg se kezdődik, hanem már mindjárt börtönbe visznek egyeseket, legyen szó akármilyen politikai vagy nem politikai tüntetésről. Nem egy klasszikus polgári demokrácia Oroszország. Hogyha ezen kicsit segítenek ezek a gergelmű leszállnálok, vagy bármilyen sugárzásmérők, én azt gondolom, annak csak örülni lehet.
Fehérvári Petra következik Washingtonból.
Az elmúlt hónapokban egyre több amerikai szakember és politikus hangoztatta, a növekvő elektromos áram felhasználásra az atomenergia jelenthet hatékony és környezetbarát megoldást. A Japánban történt katasztrófa óta azonban a szakértők kénytelenek a már meglévő amerikai erőművek biztonságosságát hangsúlyozni. Jelenleg 104 erőmű szolgáltat elektromos áramot az Egyesült Államokban, de a szakemberek úgy vélik, ennél sokkal többre lenne szükség. Becslések szerint Amerika áramfogyasztása 26%-kal növekszik majd a következő 25 évben, miközben az elmúlt 30 évben nem épült újabb atomerőmű az országban. A fejlesztések az 1979-es észak-pennsylvániai atomreaktorban történt meghibásodás után torpantak meg. Bár a balesetben senki sem halt meg, és a vizsgálatok sem mutattak ki kapcsolatot a környéken történt rákos megbetegedések és a radioaktív anyagok között, az amerikai atomenergia ügynökség 120 reaktorépítési tervet utasított el.
If you look at the past, well, since the 70s, since we really got out of the nuclear business after Three Mile Island, the safety record is really, it's one of the safest industries in which to work.
A pennsylvániai Three Mile Island reaktor balesete óta az atomenergia mellőzött iparággá vált. Ám ez alatt a 30 év alatt történt fejlesztésekkel mára az atomreaktorok a legveszélytelenebb munkahelyekké léptek elő, mondta a Bloomberg hírügynökségnek Christine Todd Whitman. A szakértő, aki a környezetvédelmi hatóságot vezette George Bush elnöksége alatt, most pedig a Tiszta és Biztonságos Energia Koalíció nevű szervezetet irányítja, úgy véli, hogy az 1979-es baleset azt jelentett az atomenergiaiparnak, amit a mexikói öbölben történt katasztrófa az olajiparnak. Whitman szerint a fő problémát az atomhulladék okozza, amelyet szintén meg lehetne oldani, de az Egyesült Államokban politikai ügyet csináltak a kérdésből.
That is not a scientific problem, that's a political problem in this country. 96-97% of what's in there is still usable energy.
A hulladék nem tudományos, hanem politikai probléma ebben az országban. Az összegyűjtött nukleáris hulladék csak nem 98% újrahasznosítható lenne, mondta Christine Todd Whitman, és hozzátette, hogy az amerikai törvényhozás ragaszkodik ahhoz, hogy az országban működő 104 erőmű hulladékát egy helyen tárolják. Ehhez a törvényhez az államok képviselői természetesen nem szívesen nyúlnak hozzá, hiszen nem bánják, ha nem nekik kell bajlódniuk a hulladékkal. Ez azonban szinte lehetetlenné teszi az újrafelhasználást, fejtette ki a szakértő. Christine Todd Whitman hangsúlyozta, hogy az új energiaforrások között rendkívül fontos szerepet játszik a nap és a szélenergia is, ám ezek még nem tekinthetők alapvető forrásoknak, úgy mint a szén, az olaj, a földgáz vagy az atomenergia. Barack Obama elnök tavaly februárban összesen 44 milliárd dollárral növelte a már rendelkezésre álló 18 milliárdos keretet, amelyet nukleáris fejlesztésekre szánt hitelekre különítettek el.
To meet our growing energy needs and prevent the worst consequences of climate change, we'll need to increase our supply of nuclear power.
Hogy kiszolgálhassuk a növekvő energiaszükségletet, növelnünk kell a nukleáris energiaforrásainkat. Ilyen egyszerű, közölte Barack Obama, amikor bejelentette, hogy újabb összeget különítenek el erre a célra. Az Associated Press és a GFK néhány nappal ezelőtt közzétett felmérése azt mutatja, hogy az amerikai lakosság 60%-a ellenzi az újabb nukleáris erőművek építését. Két évvel ezelőtt ez a szám kevesebb volt, mint 50%.
Az, hogy ugye 104 reaktor működik, és 132-t viszont megrendeltek, viszont sosem építettek meg, az nem elsősorban a TMI baleset miatt.
Berger András.
Következett be, mert egyszerűen azért mert az atomenergia ipart az Egyesült Államokban meglehetősen rosszul menedzselték. Sok erőmű van, ahol kevés számú reaktor van. A reaktorok meglehetősen különbözőek, nem sikerült egy ilyen standardizációs folyamatot végigcsinálni. Összességében ez ahhoz vezetett, hogy a reaktorok egyre drágábbak lettek, és sokkal tovább épültek, mint az eredetileg ezt tervezték. Nagyon komoly gazdaságossági probléma volt az atomerőművekkel a 70-es, 80-as években, ami igencsak nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a villamosenergia piac, illetve az üzemeltetők mondták azt, hogy nem a lakosság mondta, hogy nem kérünk az atomenergiából, még addig is azt mondták. Egy-két helyen egyébként sikert is értek el ezek a mozgalmak, de hogy ezek sikert érhettek el, ahhoz nagyon nagy mértékben hozzájárultak a gazdaságossági problémák. Én nem értek egyet az amerikai elnökkel, nagyon szerencsés vagyok ebben a tekintetben, hogy ezt megtehetem minden budapesti stúdióból, hogy ez ilyen egyszerű lenne, hogy építsünk újabb atomerőműveket. Az Egyesült Államokban a 2000-es évek elejé óta több intézkedés csomagot már elfogadtak, hogy ösztönözzék újabb erőművek építését. De ezek nem kezdődtek meg, ezek az erőműépítések. És nem azért, mert olyan borzasztó erősek a zöldek az Egyesült Államokban, hanem egyszerűen azért, mert ha szabad így fogalmazni, a Wall Street az nem ad rá pénzt. A hulladék probléma pedig ugyanolyan probléma az Egyesült Államokban, mint máshol. Tehát nyilván egy gátja lehet a további fejlődésnek az, hogy ha nem tudunk mit csinálni a hulladékokkal, hogy ez tudományosan mennyire megoldott, van, akik szerint megoldott, vannak, akik szerint nem. Politikailag mondjuk így, hogy igazán még nem megoldott sehol sem. Nyilván felmerül az a kérdés is, hogy akkor az üzemanyag ellátását az erőműveknek jelentheti ki a kiégett fűtőelemek valamilyen technológiai megoldással, amire egyébként szükség lesz, hiszen az olajcsúcs után, hogy azzal párhuzamosan valamikor egy uráncsúcsot is el fogunk érni, és a jelenlegi technológia, ami arra épít, hogy a kibányászott urán dúsítjuk, azt elhasználjuk, és a maradékot pedig azt berakjuk egy föld alatti tárolókba, ez nem kedvez a hosszú távú fejlődésnek. Akkor neki kéne látni, hogy kinyerni a bennük levő maradék üzemanyagot, de ez megint csak pénzkérdés is.
Az Egyesült Államokban a villamosenergia 20%-a származik atomerőművekből.
A Szódi Attila.
Egy kicsivel alacsonyabb, mint az Európai Unióban az átlag, de nem elhanyagolható. Még a 90-es évek végén is helyeztek üzembe atomerőművet az USA-ban. Kétségtelen, hogy a TMI, illetve utána a csernobili balesetet követően nagyon megrendült a bizalom, és igazándiból az USA-ban a finanszírozóknak a kezében nagyon nagy hatalom van, és a finanszírozók rendkívüli módon értékelik a kockázatokat. A kockázatok között nem feltétlenül nukleáris biztonsági kockázatokat kell érteni, hanem politikai engedélyezési kockázatokra gondolok én itt. És ha egy projektnél fennáll annak a lehetősége, hogy az építés megkezdése után, amikor már pénz van a vasban, meg a betonban, akkor tudja valaki megállítani valamilyen engedélyen keresztül az építkezést, ez egy olyan kockázat, amit a finanszírozó nem hajlandó felvállalni. Egyébként pontosan ennek a problémának a kezelésére találták ki a 2000-es években azt, hogy egy úgynevezett kombinált engedélyezési eljáráson keresztül lehet új atomerőműhöz engedélyt kapni, ami gyakorlatilag egy garancia az üzemeltető számára, hogyha megkezdhette az építkezést, és a tervekben szereplő atomerőművet valósítja meg, akkor az üzemidőnek a végéig ezt a folyamatot nem lehet leállítani. És ennek következtében több cég ténylegesen elkezdte új atomerőmű építését előkészíteni, és amit Obama elnökre hivatkozva itt a bejátszásban hallottunk, ez a hiteltámogatás pontosan azt célozta, hogy legyenek pénzügyi garanciák ezek mögött, a programok mögött. Hogy a fukushimai események ezt befolyásolják-e, ezt szerintem ma nem lehet megmondani. Azt is hozzá kell tenni, hogy az USA-ban a 70-es évek végétől az atomerőműveknek a használatában rendkívül nagy fejlődés volt. Van olyan atomerőmű blokk az USA-ban, ami az egy év alatt megtermelhető villamosenergia 99%-át meg is termeli. És akkor most érnék rá a hulladék kérdésre. Ez tényleg egy politikai kérdés az USA-ban. A Yucca-hegységben elkezdtek építeni egy tárolót, hogyha úgy használták volna ezt a tárolót, mint ahogy eredetileg elképzelték, akkor nagy hibát vétettek volna. A 104 darab atomerőművi blokk annyi kiégett üzemanyagot állít elő, hogy nem is fért volna bele a tárolóba ez a kiégett üzemanyag, és hogy elhangzott a bejátszásban, a kiégett üzemanyagnak a 95%-a tulajdonképpen újrahasznosítható, energiatermelésre felhasználható.
Van erre technológia?
A technológia részben rendelkezésre áll. A franciák demonstrálták energetikai méretben, hogy ez a dolog működik. Abban Perger Andrásnak teljesen igaza van, hogy ez a technológia drágább, mint a most használt nyomott vizes atomerőművi technológia, de az energiaárak növekedésével vélhetően ez a technológia gazdaságossá fog válni, illetve itt is van rendszerméretbeli kérdés is, mert hogyha több ilyen úgynevezett gyors reaktor épülne, akkor nyilván a költségek lemennének. Ezen a területen nagyon nagy fejlesztések zajlanak, tehát visszatérve az amerikai hulladéktárolási problémára, a hosszú távú helyes koncepció, hogyha a franciákhoz hasonlóan az amerikaiak is feldolgozzák a kiégett atomerőmű üzemanyagot, tehát a kihívás az, hogy a kiégett üzemanyaggal mit kezdünk, és az abból származó hulladékokkal mit kezdünk.
Elhangzott Téridő, sugárzó energia, negyedik rész, atomenergia és társadalom. Vendégeink voltak Aszódi Attila, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, és Perger András, az Energia Klub projektvezetője. A műsort Gimes Júlia szerkesztette, a hangmester Balázs Tünde. Műsorunkat holnap 23 óra 34 perckor megismételjük. Most a krónika következik itt az M1 Kossuth Rádióban.